Foglaljuk el a helyünket, és ünnepi Isten tiszteletünket a 165. dicséretünk éneklésével kezdjük el. 165. énekünknek az első 3 versét fogjuk énekelni. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten igét hallgassuk ezen az ünnepi Isten tiszteleten, amint megvan írva számunkra Sámuel első könyvében. Sámuel első könyvének a 17. részéből a 38-tól 40-ig terjedő verseket olvasom, a 45. verset, valamint a 48-tól 50-ig terjedő verseket. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére rézsisakot tett és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban ezt mondta Dávid Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vette Dávid ezeket. Kezébe vette a botját, és kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parittyával a kezében közeledett a filiszteus felé. Dávid ezt mondta a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai, Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Amikor a filiszteus neki készült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába és kivett belőle egy követ. A paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. A kegyelem Istene tegye számunkra áldottá az ő igéjét, jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, többszörösen ünnepnapi ez a mai vasárnap délelőtt a számunkra. Ünnepnap, hiszen virágvasárnap van, és ezzel kezdetét veszi annak a szenvedés történetnek minden eseménye, amely aztán elvezet bennünket egész húsvétig, a nagy győzelemig. Valahogy úgy vesszük észre az életünkön is, hogy mi is azok az emberek vagyunk, akik mindig küzdelemben, harcban kell megállják a helyüket. Ezekben a küzdelmekben szoktunk oda jutni te eléd, és elkiáltani az imádságainkat is, hogy segíts rajtunk. És itt vannak a fiatalok is, akik még most vannak indulóban, akikre félve gondolunk, akiknek szeretetben hordozzuk az életét, és szeretnénk, hogyha ők is győzedelmeskedni tudnának. Nagy kérdés az, hogy mivel tudjuk őket segíteni ebben. Ezekre a nehéz életadta kérdésekre keressük ma a feleletet közösen, ezen az ünnepi Isten tiszteleten. És halljuk az ígét, tudjuk jól, hogy őket is fel kell vértezni a küzdelemre, és már a megoldást is hallottuk belőle, kicsengtek a szavak közül. Tőled kell kérni segítséget. Így vagyunk együtt a te áldásodért most, kérjük, hogy erősíts meg bennünket, kérjük, hogy a te lelked legyen itt közöttünk, hogy mindaz, ami itt történik, őszinte és igaz lehessen. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 25. Zsoltárunkkal, annak a második versét énekeljük. 25. Zsoltárunk második versét, Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Igénket olvasom Sámuel első könyvének a 17. részéből, a 45. versből. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, dárdával is, lándzsával jössz ellenem, én pedig az Isten nevében megyek te ellened. Amen. Néhány hónappal ezelőtt kaptam egy felkérést, hogy menjek el egy református gimnáziumba, és egy áhítatot tartsak ott a hét kezdetén a gyerekeknek, fiataloknak. És akkor került elém ez az ige, Dávid és Góliátnak a története. Nem tudom, mennyire sikerült ott átadni azt, amit úgy megéreztem belőle, de eszembe jutott, amikor a konfirmációra készültünk, már nem csak erre a vasárnapra, hanem már korábbról kezdve. És amikor ez egybe esett a virágvasárnap ünnepével is, akkor egy párhuzamot láttam a három dolog között. Virágvasárnap Jézus elindul egy végső nagy küzdelem felé. Az egész élete egy küzdelem volt az emberért, és ez az utolsó pár nap a nagy küzdelemről szól. Amikor Jézus maga szembenéz az ember bűnével, nyomorúságával, az emberi életnek a tehetetlenségével és a halál nagyságával, és elindul, hogy ezt legyőzze. A felolvasott történet az Dávidról szól, a kiválasztottról, akiről tudjuk, hogy később király lesz, élete első nagy küzdelmét kell a csatatéren megvívja Góliáttal, és tudnia kell, hogy a többi küzdelem az kinek az erejéből fog eldőlni. És itt vannak a fiatalok, 12-en, talán úgy, mint éppen a tanítványok, akiket Jézus végig akart egy küzdelemre felkészíteni, és amit mi is sejtünk, hogy ott van az életükben. Szülőként, nagyszülőként, családtagként, de gyülekezetként is, lelkészként is félve tekintünk rájuk, hiszen annyi minden vár még, amit nem tudunk kiszámítani rájuk, és nem tudjuk, hogy hogy állják meg a helyüket. Talán nagyon sok szülőnek ez volt az indítatás akkor, amikor megkapta a levelet, vagy a kérdést, hogy nem kellene jönni most már konfirmálni. Nem kellene ezeket a dolgokat, az ígéreteket, a régi szavakat beváltani. Igen, ezt is meg kéne próbálni. Még egy dolog, ami talán biztosítja a gyermekem jövőjét, az életét, a boldogságát, és akkor tovább még hadd ne menjek. Kicsit nézzünk bele ebbe a történetbe, hogy mit is élnek át ők, és közben hogyan kísérjük mi őket. Dávid azt az útmutatást kapja a szüleitől az otthonában, hogy menj el, a testvéreid kinn vannak a harcmezőn, és vigyél nekik egy kis hazai elemózsiát. És Dávid ugrásra kész, alig várta, hogy elindulhasson. Ott hagyni a megszokott otthont, ott hagyni a megszokott és unalmassá vált biztonságot, és elindulni a nagyvilágba, kipróbálni magamat, találkozni olyan dolgokkal, amitől eddig engem óvtak, el akartak zárni, most végre megismerhetem, megnézhetem, megláthatom, és azonnal érezzük, hogy mintha csak rólunk lenne szó. A gyermekeinknek hirtelen kinyílt a szeme. Annyi mindent észrevesznek, sokkal járatosabbak bizonyos dolgokban, mint mi, és mi meg ott vagyunk ezzel az aggódással, hogy vajon ez jó lesz-e így. Nem tudjuk őket ettől megóvni, nem tudjuk elhatárolni őket mindentől. Tudjuk jól, hogy erre előbb-utóbb sor kerül. És úgy tűnik, hogy most már lassan odaérkezünk, hogy sor kerül. És Dávid tényleg bátor gyermek, bátor fiatal, vakmerő is talán, és nagy örömmel indul így el a szülői házban, meg ott van az aggodalmaskodás, hogy ugye nem lesz semmi baj. Dávid meg is érkezik a csatamezőre, és nagyon gyorsan lefagy az arcáról a mosoly. Kalandos ez az élet tényleg. Számtalan dologgal meg lehet ismerkedni, de az, amit ott lát, az őt azért nagyon megdöbbenti. Amit ott lát, az ugyan a küzdelem, amire alig várt, de a küzdelemnek az az oldala is ott van, amire nem gondolt. Ezen a csatatéren az egyik oldalon ott vannak a vesztesek. A vesztesek és a sebesültek, akik jajgatnak, akik nyögnek, haldoklók, akik a kimúlás felé közelednek. A másik oldalon ott vannak a győztesek, a diadalittas emberek, akik büszkék a maguk erejére, és ott hatalmasodik egy ilyen hatalmas nagy katona alakjában Góliát, ő, aki le tudta győzni az Isten népét is. Nem valami kiegyenlített a küzdelem. Azonnal feltűnik Dávid számára is. Nagyon jól látja azt, hogy itt valami nincs rendjén. Nekem nem ez volt az elképzelésem az életről. Ezt még lehet, hogy ők nem tudják. Ők még csak ott tartanak, hogy szeretnénk kipróbálni, hogy milyen kívül lenni. De nagyon hamarosan rá fognak jönni, hogy az élet az nem egy habos torta. Nem olyan, hogy mindig nekem van sikerem, nem olyan, hogy én mindig a győztes oldalon állok, nem olyan, hogy amihez hozzákezdtem, azt be is tudom fejezni, nem olyan, hogy örök életem van, mint a számítógép játékokban, hogy ha elbuktam, majd újra kezdem, mert lehet. Nem lehet. És mi már ezt tudjuk, ők még csak sejtik. És Dávidot mégsem lehet eltántorítani attól, hogy önként jelentkezzen, mikor látja, hogy itt a dolgok valahogy nincsenek rendjén, és senki nem meri felvállalni a küzdelmet, akkor ő azonnal azt mondja, hogy majd akkor én. Benne még él egyfajta igazság szeretet, még benne él egyfajta olyan hit, amit nem lehet csak úgy megrendíteni. Ő még kimer állni az igazáért. Egy forduló ponton vagyunk, éppen a fiataljainknak az életében, ahol még meg lenne a jónak a vágya. Ahol még meg lenne az, hogy én hiszek abban, hogy a dolgoknak van értelme, van jobb kimenetele is, mint amit a világ mutat. És ők ezért bátrak. Mi pedig már óvatosak vagyunk, és inkább intenénk őket, ne, inkább ne vállald. Nézd meg, nem lehet árral szembe úszni. Vigyázz magadra, mert kevés a te erőd. Látjuk a méreteket. Látjuk azt, hogy miről van szó, hogy van Góliát, és van egy pirosposgás arcú fiatal ember, akit Dávidnak hívnak, egy parittyával a kezében, és látjuk már előre a végét a dolognak, hogy ez így nem fog működni. Sokszor úgy van, hogy a gyermekeink bátrabbak, mint még mi vagyunk. Mert mi már elveszítettük a bátorságunkat, elveszítettük talán a bizalmunkat is. Egykor nekünk is voltak ilyen nagy dolgaink. Nagy élményeink voltak még az Istennel kapcsolatban is, amitől távol tudtunk kerülni. Nagy dolgokat akartunk megfogalmazni, nagy dolgokat akartunk megmutatni. És képesek voltunk azt gondolni önmagunkról, hogy ezt vele együtt meg is fogjuk vívni. És most milyen furcsa érzés, hogy a gyermekemet féltem attól, hogy ő bátran neki induljon. Mindig el szoktuk mondani, és komolyan is kellene venni, hogy a konfirmáció az néhány kezdeti lépés. És innen kellene belehúzni. Innen kellene komolyan venni azt, hogy akkor igen, akkor legyen egy ilyen küzdelem a világ ellen. És lehessen bízni abban, hogy az Isten győzelemre viszi őket. A féltés azonnal megfogalmazódik a történetben is. Nincsenek ott a szülők, hogy féltsék a gyermeket, de ott van a királya maga bölcsességével, és talán önmagát látja a fiatal emberben, hogy egyszer még én is voltam ilyen lelkes. És azt mondja, hogy kár lenne érte. Hozzátok elő az én páncélzatomat, és adjátok rá, és nyomjátok a kezébe legalább a kardomat, hogy valami esélye legyen. És föl is öltöztetik, és kiderül, hogy Dávid nem képes járni ezekben a ruházatokban, nem tud mozogni. Le is veti magáról, és azt mondja, hogy ne haragudjatok, ez rám nem jó, ez csak akadályoz engem a mozgásban. Nagyon sokszor mi is szeretnénk a gyermekeinket ebből a féltésből felöltöztetni, felvértezni valamivel. Adunk nekik tudást, tanulj fiam, ebből csak segítséged lehet, megállod jobban a helyedet. Megpróbáljuk összeszedni a magunk élettapasztalatát, azt szerint próbáljuk irányítani az ő életüket. Sőt, megpróbálunk tanulni a magunk hibájából, és úgy vezetni őket, hogy legalább ők ne kövessék el azt, amiben mi beleléptünk. De nem biztos, hogy ez az öltözet, ez rájuk van szabva. Nem biztos, hogy nem rakok ezzel nagyobb terhet rá, mint amennyivel segíteném őt. Vajon ők élhetik az én életemet? Vajon tényleg bennük kell kijavítsam a saját hibáimat? Vajon tényleg arról szól ez az egész dolog, hogy ő vigye véghez az én álmaimat, amelyek csorbát szenvedtek? Vagy ez az ő élete, az ő küzdelme, amire én tényleg szeretetből, gondviselésből, hiszen erre bízott meg az Isten, amikor ajándékba kaptam, fel kell készítsem. De abban a ruhában nem tud járni, amit így ráaggatunk. És ha rosszul csináljuk, akkor a konfirmáció is egy ilyen eltorzult öltözék, amivel nem tudnak mit kezdeni. Amiben meg lehet tanulni kérdéseket, feleleteket, hitvallásokat, KT kérdéseket, sok-sok mindent, amit nem értenek, nem tudnak, és azt se tudják, hogy mit kezdjenek vele. És lehet, hogy önmaguk dobják le magukról, és azt mondják, hogy nem érdekel ez engem így tovább akkor. Nincs értelme, ez nem az én világom. Vajon lehet ezt másként? Ez nekünk is kérdés. Azoknak, akik felkészítjük őket, de talán szülőknek is, hogy végül is most mit is akarunk átadni nekik. És erre fogja magát Dávid, levetkőzik, és azt mondja, hogy van nekem fegyverem, van egy parittyám. Ezt legalább értem, hogy hogy működik. Lemegy a patakhoz, és kiválaszt 5 lapos kövecskét, beteszi a tarisznyájába, és ezzel próbál elindulni. Olyan kevésnek tűnik, olyan semminek tűnik. Annyira megriad az ember, hogy tényleg csak arra vagyunk hagyatkozva, amit ők összeszedegetnek a maguk számára. Ha a konfirmációt értelmezni szeretném ma, akkor nem más csináltunk eddig, mint ezt az 5 lapos kövecskét összegyűjtögettük. Beszélgetések alatt, egy hétvége alatt, játékban, barátkozásban, valamit megéreztetni abból, hogy ez az egész ez nem egy olyan ruha, amit uniformisként fel kéne venni, hanem valami olyan, ami a küzdelemhez szükséges eszközöket a kezünkbe adja. És hogyha ő 5 kis kövecskével tud most valamit kezdeni, akkor nem kérünk többet, csak annyit, hogy az meglegyen. Hogy azt ő biztonsággal tudja eltenni. Még azt is elmondom, hogy nem az 5 kis kő adja a győzelmet. A történet szerint az egyiket előveszi Dávid, elröpíti a paritjájával, és pont homlokon találja Góliátot, aki összeesik, és ezzel győzött Dávid. De annak a kőnek az útját az Isten határozta meg. Az nem a pontos célzásnak az eredménye csupán. Ott az Isten akart valamit megmutatni, amit meg is sejtett Dávid, hogy én most védtelenül kiállok valami nagyon minimális felszereléssel az ellenség elé, de nem egyedül, hanem az Isten nevében. És hogyha ő engem győzelemre akar segíteni, akkor én győzni fogok. Azzal, amin van. Nem kell plusz dolgokat fölaggassak magamra, hanem az célt fog érni. És hát ideig jutunk el akkor is, amikor Jézust látjuk virágvasárnap bevonulni Jeruzsálembe. Nincs királyi öltözet, nincs páncélzat, nincs kard. Szamárháton jön a szegény ruhába öltözött próféta, és indul, hogy küzdjön. De valahol mindenki megsejti, hogy hatalom van mögötte. Áldott az, aki az Úr nevében jön. Kiáltja az ember, és még azt se tudja, hogy mit is mond ezzel. Pedig nagy igazságot fogalmaz meg. És Jézus megy, hogy küzdjön az emberért láthatólag nagyon minimális felszereltséggel, nagyon kicsi eséllyel, és mégis győz. Szeretném így látni és láttatni ezeket a fiatalokat, most az Isten szín előtt, akik valamennyit összegyűjtögettek, akik az Isten nevében készültek ide, akik még nem is tudják, hogy milyen nagy hatalom van ebben a névben, hogy segítségül lehessen hívni, de akik ezzel az úttal, vagy ezzel a döntéssel elkezdik az utukat. Csak rajtunk áll, hogy mi segítjük-e őket járni ezen, vagy pedig szép lassan megmagyarázzuk nekik, hogy az élet ennél veszélyesebb. És a lábukat levesszük arról az útról, amire Isten ráállította. Csendesedjünk el, és úgy készüljünk erre az ünnepi alkalomra, és annak a második, sokak számára izgalmas részére, amikor számot adnak a gyűjtött kövecskéikről, és hitvallást tesznek. Legyünk imádságos lelkű résztvevői ennek, és gondoljuk végig benne a magunk féltését, szeretetét és helyét, feladatait, hogy az Isten előtt ne ők magukban álljanak, hanem mi ott állhassunk mögöttük. Imádkozzunk! Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet. Így tudnánk talán összefoglalni mindazt, amit naponként megtapasztalunk, aminek a részesévé leszünk. Családi körben, házasságokban, ebben az egész világban, gyermekeinkre tekintve. Köszönjük, hogy ebben a küzdelemben lehetőségünk van győzni. Nem azt jelenti, hogy nincsenek vesztett csatáink, de a végső győzelmet te magad arattad, hogy megtartottál bennünket, megváltottál, és hordozod az életünket. Köszönjük, hogy ezt adhatjuk útravalónak gyermekeink számára is. Csak ebbe tudnak kapaszkodni, hiszen az életnek minden olyan ajándéka, amely teljessé is teheti azt, könnyen elveszíthető. Mi a te nevedben indítjuk el őket, és a te nevedre akarjuk megtanítani őket, hogy segítségül tudják hívni, hogy tudjanak bízni te benned. Azért imádkozunk, hogy a fogadalom tételükben legyen ott az az őszinte vágyakozás, hogy ezen az úton tovább indulhassanak. Mi is itt vagyunk, akiknek ez fontos, és akik szemtanúi vagyunk, fültanúi mindennek. Akik sok küzdelem után már megfáradtak, és szinte csodáljuk őket, hogy milyen bátrak tudnak lenni. Add, hogy ebből mi is meríthessünk bátorságot. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk szolgálatáért, küzdelmeiért. Imádkozunk azokért, akik a legnagyobb ellenséggel is szembe találták magukat, a halállal. Add, hogy megértsék, megérezzék a lelkük mélyén, hogy a húsvét üzenetében ott van a nagy hír, hogy te a halált is le tudtad győzni. És így, akik elmennek közülünk, ott lehetnek te nálad. Így imádkozunk gyászoló testvéreinkért, hogy adj nekik békességet, arcukról töröd le a könnyeket. Imádkozunk országunkért, népünkért, erősíts meg, tarts meg bennünket a küzdelemben, ne engedd, hogy meglankadjunk. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és továbbra is maradj mellünk a te áldásoddal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg most a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szomorú szívvel hirdettem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk. Ancsin László, 69 éves, Sefcsik Lajos, 74 éves, és Zeöld József, 93 éves testvéreinktől. Azért imádkoztunk, hogy a nagy kegyelmű Isten a maga békességével, vigasztalásával legyen ott azok mellett, akik rájuk emlékeznek. Örömmel hirdetem a gyülekezetben, hogy a konfirmáció alkalmával 12 fiatal van itt közöttünk, tesz vallást Istenbe vetett hitéről itt a gyülekezet színe előtt, legyünk imádságos részlevevői Isten tiszteletünk második felében az ő bizonyságtételüknek. Hirdetem, hogy ebből az alkalomból megterítettük az úrasztalát, amelyhez nem csak ők járulhatnak, hanem az egész gyülekezet, akik részesei vagyunk ennek az ünnepi Isten tiszteletnek. Szeretném hirdetni, hogy délután 5 órakor gitáros Isten tiszteletet tartunk, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, az ige hirdetés szolgálatát Miklós Attila, a Gödöllői Líceum hitoktató lelkipásztora fog érkezni. Szeretettel várjuk őt is, és mindazokat, akik szeretnének ide délután eljutni. Szeretném hirdetni, hogy a kijáratnál megjelent gyülekezetünk újsága, a Keskeny úton lap húsvéti száma. Ebben a húsvéti számban már benne van az ünnepkör, minden ünnepi Isten tiszteletének a rendje is. Röviden, gyorsan elmondom, nagy héten, azaz holnaptól kezdődően, szombatig bezárólag minden este 6 órakor tartunk este Isten tiszteleteket, nagy pénteken természetesen ünnepi Isten tiszteletet úrvacsoraosztással. Húsvét első napján 8:30 és 10:30 órakor is tartunk itt Isten tiszteletet, mindkettőt úrvacsoraosztással. Húsvét másodnapján 10:30 órakor tartunk Isten tiszteletet, ekkor a felnőtt konfirmálók fogadalom tételére kerül majd sor. Szeretném hirdetni a reformátusok lapját, amely a kijáratnál megtalálható, megvásárolható, valamint azt is szeretném hirdetni, hogy akik a gyülekezetből a közös erdélyi utunkra jelentkeztek, azoktól kérném szépen, hogy a jövő vasárnapig a jelentkezési díjat, az első részletet kérem, hogy a lelkészi hivatalba fizessék be. A hirdetések után az 512-es számú énekünkkel és nemzeti imádságunkkal fejezzük be Isten tiszteletünk e részét, és utána kerül sor a konfirmálók kikérdezésére, bizonyságtételére. Az 512-es számú énekünket keressük, annak a második versét énekeljük. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat.
Thank you.
következő pár pillanatban fog történni, vagy pár percben, az, ami miatt a legjobban izgultunk egész Isten tisztelet alatt, és tudom, hogy nehéz is kivárni ezt az időt, hogy egy kicsit betekintést nyerünk abban, hogy hogyan is készülődtünk. Nem szeretném ezt a felkérdezést vizsgának tekinteni semmiféleképpen. Inkább egyfajta olyan bemutató órának és emlékeztetésnek, hogy ezeket a dolgokat egyszer mi is hallottuk, mi is tanultuk, talán most ők felelevenítik a számunkra, illetve egy kicsit betekintést nyerjünk abban, hogy mi azért dolgoztunk közösen. Ez nem jelenti a Bibliának a teljes ismeretét, sőt, nagyon töredékes része ez annak, de inkább az volt a cél, hogy azt a gondolkozásmódot, amit Isten szeretne megtanítani nekünk, azt valamennyire megérthessék, elsajátíthassák. Úgyhogy ennek a kis kikérdezésnek legyünk ilyen imádságos szívű résztvevői. Őtőlük azt fogom kérni, hogy amennyire tőlük telik, bátran és hangosan adjanak felelet az általam feltett kérdésekre. Mindig fel fognak állni, hogy azért látható legyen, hogy ki az, aki adja a feleletet. Én pedig megpróbálom kihangosítani őket, hogyha esetleg ez halkra sikeredne. Úgyhogy kérem mindenkinek a türelmét, figyelmét. Az első kérdés, amit fel szoktunk ilyenkor mindig tenni, és aki tudja, azt kérem jelentkezzen és álljon fel, hogy miért is konfirmálunk, erre a kérdésre adjunk először feleletet. Kezdjük Attilával.
Hogy
megerősítsük a hitünket, köszönöm, még miért konfirmálunk, más dolgok miatt is, Anna.
Beváltsuk
azt, amit szüleink ígértek. Mit ígértek, vagy mikor ígérték azt, amit ígértek?
Keresztelésünkkor ígérték, hogy ne fogunk konfirmálni.
Kereszteléskor ígéretet tettek, és most mindannyian itt vagytok. Jó, még miért konfirmálom? Még egy dolog van, ami a konfirmációhoz kapcsolódik. Igen?
Úrvacsorát vehessünk.
Hogy úrvacsorát vehessünk, amit most ezen az ünnepi istentiszteleten lett először. Miből készültünk fel a konfirmációra? Nagyon egyszerű kérdés, igen, Erik. Az apostoli hitvallásból. Az apostoli hitvallás az valaminek az összefoglalása. Minek az összefoglalása?
Minek az összefoglalása?
Hát az egész Bibliának, igen. Először akkor a Bibliáról beszélgessünk, hány részből áll a Bibliának? Ki tudná megmondani? Csend.
Két részből, az Ószövetségből és az Újszövetségből.
Két részből, Ószövetségből, Újszövetségből, igen. Az Ószövetség idővel mettől meddig tart? Igen? Igen, és az Újszövetség?
Jézus születésétől
150 éve. Jó. Az apostoli hitvallása visszatérve, hiszen ez foglalja össze a legjobban a Bibliánkat. Hány részt különítettünk el, hány részből áll az apostoli hitvallás?
Négy részből áll, az első az Isten és a teremtés, a második a Jézus és a megváltás, a harmadik Szentlélek megszentelődés, és a negyedik egy.
A negyedik az egyén, igen, igen, köszönöm szépen. Ami ezeken kívül van a Bibliánkat, igen. Az első fejezetet egy kicsit nézzük meg jobban. Mit tudunk Istenről és a teremtésről? Mit hiszünk, amikor azt mondjuk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében? Anna? Igen, jó hangosan, de tökéletes. Mit tudunk a teremtésről? Egy pár dolgot szedjünk össze.
Azt, hogy hat nap alatt teremtett és a hatodik.
És a hetedik napon megpihent. Még mit tudunk a teremtésről? Mi jut eszünkbe róla? Attila?
Jézus azt mondta, hogy legyen, és lett.
Igen, Isten azt mondta, hogy legyen, és lett, és így teremtette. A teremtésnek a csúcsán ki áll? Akire nézve az egész világot teremtette Isten.
Az ember.
Az ember, igen, az ember áll. Hogyan teremtette Isten az első embert? Vagy az első ember pár. Ki tudná elmondani? Krisztus.
Az első ember Ádám volt, őt földből formázta meg, és az ő gordájából hozott a létrejébe.
Így van. Mitől lett az első ember élő embernél? Nem csak megformálta földből, hanem még valamit tett, Erik.
Lelket
lelket lehet bele. Így van. Jó, az első emberpár hol élt? Hol élt? Igen?
A paradicsomban.
Meg tudnánk fogalmazni, hogy mi ez a paradicsom? Vagy mi, hogyan kell elképzelnünk? Hogy ott milyen az élet? András bátran, nyugodtan.
Nagyon jó, hogy ide kerültünk. Nincs ott semmi baj, meg semmi gond, bőségesen terem termés.
Igen.
És jó az élet.
És ott nagyon jó az élet. Jó. Ezzel összevetjük a mai életünket, nem ilyennek látszik. Mi történt? Miért nem ilyen az életünk? Mint amilyen az Isten azt elképzelte és megteremtette. Bűnt követtek el. Milyen bűnt követtek el? Mi volt az ő bűn? Végtük. Mit csináltak? Igen?
Eztek az almafából.
Az almafából. Igen? Nevezzük gyümölcsfának, és nem a fát ették meg, hanem a gyümölcsét, de egyébként így van. Miért nem lehetett, vagy mi volt a kitétel? Hogy nevezzük mi ezt a fát? Ez.
Jó és a rossz tudásának a fája.
Ez a jó és a rossz tudásának a fája. Miért nem lehetett enni el?
Miért?
Krisztus.
Mert Isten felruházta az embert szabad a feladattal, és kíváncsi volt rá, hogy engedelmeskedett.
Tökéletes a felelet. Az ember azonban ebben elbukott. Kivette rá az embert, hogy elbuktassa. Már. Igen, hogyan jelent meg? Azt még mondom. Kígyó formájával, és mivel vette rá, mi volt a csalétek, amivel az ember becsapta? Tessék.
Hogy olyanok lesznek, mint Isten.
Hogy olyanok lesznek, mint Isten. De nem lettek olyanok, sőt, Isten megbüntette őket. Mivel büntette őket? Egy párat soroljon.
Ki kellett menni a paradicsomból.
Ki kellett menni a paradicsomból. Erik?
Többen fájdalmasan.
Igen. Mit tett?
Meg fognak halni.
Meg fognak halni. Van még? Még?
Kemény, izzadságos munkával kell.
Kemény, izzadságos munkával kell megdolgozni mindenért. Jó. A bűn sajnos nem maradott Ádámnak és Évának az életében, hanem tovább ment. Mondjuk olyan történeteket a Biblia elejéről, ahol látjuk, hogy a bűn elhatalmasodik. Kain és Ábel története, röviden, hogy mi történt ott, azt valaki el tudná mondani. Mindenki el tudja, csak jelentkező párok annak.
Kain üdvözlete Ábelnek, Istenet áldozták, és Ábelét átadta, és
nem fogadta el. Jó, mondjuk még történetet, ahol a bűn elhatalmasodik. Az özönvíz történetében, ahol ki és mit tett, ezt azért áruljuk el. Ki és mit tett Erik?
Hát Noé egy bárkára szállította minden állott falból egy
fát. Igen.
És ők megmenekítették.
Igen, ő menekítette meg őket. Jó, még egy utolsó ilyen történetünk volt, Márton. Bábel tornyának a története. Mi volt ott az emberek célja, amit Isten nem akart hagyni?
Hogy olyan magasra felérjenek, mint Isten.
Így van. Köszönöm szépen! Az első ilyen nagy történetek után Isten személyesen fordult az ember felé, és elhívott embereket, méghozzá olyanokat, akiket mi így neveztünk, hogy ős atyák, legalább a nevük szintjén említsük meg őket.
Ábrahám, Izsák, Jákob
és József. Igen, köszönöm szépen! Aztán nem csak személyesen emberekkel foglalkozott, hanem egy egész népet választott ki. Hol talált erre a népre rá Isten, és ki volt az, aki az élükre állhatott?
Egyiptomban találta meg, és Mózes.
És Mózes. Jó, Mózes egy pár dolgot gyorsan. Mit jelent Mózesnek a neve? Mit jelent Mózes neve? Csak jó hangosan, hogy vízből húzták ki. Igen, ez a neve. Hol találkozott Mózes Istennel először? Úgy az életében, hogy az meghatározó volt. Rúzsina.
Az égő
csipkebokornál. Az égő csipkebokornál. Mi történt ott? Valaki egy pár mondattal mondja, hogy mi történt ott? Erő.
A csipkebokor éget, de nem éget.
dobja le, és ledobta, és átváltozott kígyóvá.
Igen.
És meg mondta, hogy dugja bele a kezét a robátjába, és akkor leprásolt a keze, és újra beledugta, és akkor nem tudott.
Igen, tehát jelekkel is felruházta Mózes. Ezek a jelek, ezek azért kellett, mert kapott egy küldetést. Mi volt a küldetése Mózesnek? Kristó.
Hogy
vezesse ki a zsidó népet Egyiptomból, hova kellett elvezetni? András. Az ígéret földjére. Jó, Mózes el is ment a fáraó elé, a fáraó nem hitt neki, ezért Isten nagy dologgal büntette egész Egyiptom földjét. Mi volt ez a nagy dolog?
A
10 csapás. Próbáljunk mondani a csapások közül, ha nem is mind a 10, de párat soroljunk föl.
A víz vérré vált.
Sáskajárás.
A éhínség volt.
Éhínség volt.
Dögvész.
Sötétség. Ezt akartam. Jó, az utolsóra lennék kíváncsi. Az utolsó csapás volt a legnagyobb. Mi volt és milyen feladat fűződött ehhez, ha esetleg ezt is lehet.
Minden első szülött is megvetődjen, kivéve akiknek az ajtókéfát bekenték vére.
Igen, egy bárányt kell levágni, az ajtókéfát bekenni vére, és akkor nem ment be oda a halálomból. Mi történt ezen az éjszakán és utána? Látom?
A fáraó gyermeke meghalt.
Meghalt, igen, ebből kifolyólag mi történt?
Szabadon engedte a népet.
Nem sokáig jutottak, mert egyből akadályba ütköztek. Hol álltak meg először, és hogyan oldódott meg az akadály? Zsuzsina. És az ketté vált, és így jutottak át egy pusztaságba. Mennyi időt töltöttek a pusztában? Senki. 40 évig vándoroltak. Mondjunk olyan történet részleteket, ahol azt tanultuk, hogy Isten gondot viselt 40 éven keresztül ezekről az emberekről. Jó, ilyen történeteket tegyünk össze. András.
Minden nap ellátta őket mannával, meg füllel.
Igen. Meg tudná valaki mondani, hogy mi az a manna? Hogyan fordítanánk le? Elég. Kenyérszerű valami, hogy neveztük ezt? Ígi kenyér, mivel az égből esett. Így van. Jó, ezen kívül még Isten hogyan viselt gondot róluk? Tehát így volt ennivalójuk, az már biztos. Vigyük.
Hát amikor szomjöztök, akkor Mózesre azt mondta, bocsánat, egy kifára,
és víz vakadt belőle. Nem csak segített Isten, hanem néha büntetnie is kellett, mert az emberek engedetlenek voltak a pusztában. Olyan történetet tudna nekem valaki mondani, ahol Isten bizony megbüntette őket. Kristó.
Ellázadtak, mert már nagyon hosszú ideje vándoroltak, és ezért Isten kígyókat szabadított.
Kígyókat bocsátott rájuk. Hogyan menekültek meg a kígyók? András.
Ha ránéztek egy olyan magas toborra, aminek tetején egy vészkígyó állt, akkor menjük.
Igen, egy oszlopon egy vészkígyó volt, ha arra valaki feltekintett, megmenekült. Jó, volt egy nagyon fontos állomása a vándorlásuknak, ez melyik? Milyen hely ez? Tessék.
A
sínai
hely, ahol megkaptam volt az a kétkőtáblán.
Mi volt ezen a kétkőtáblán?
A
10 parancsolat, jó, köszönöm. Hogyan oszlott meg a 10 parancsolat a két táblán, Ruzsina?
Az egyiken még volt még parancsolat, a másik kőtáblán.
Vajon miért volt így elosztva? Mi ennek a magyarázata? Anna.
Az első 4 parancsolat az Isten és ember közti kapcsolatot, a második pedig ember és ember.
Ember és ember. Jézus maga hogy foglalta össze a 10 parancsolatot? Ezt el tudná nekem mondani valaki? A törvényt hogy foglalta össze? Hát akkor egy kicsit ki, igen.
Ez a belső és nagy parancsolat. A második is hasonló.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Gyorsan részletezzük a 10 parancsolatot. Első parancsolatot ki tudná elmondani? Első parancsolatot. Attila.
Én az Urunkat teljesen, akit rosszoktél egyik napkodjon a szolgálatházában, menjenek neked idegen Istenen én előttünk.
Köszönöm, nagyon jó. Második parancsolatot. Csengő. Ne
csináljon vele a szolgálat képet, és semmi más nem volt ezt a fajt, amelyek a szemben, vagy 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 amelyek.
Így van, köszönöm. Harmadik parancsolatot. Tessék?
Úrnak, ha te Istennek a nevét hiába felneve, már nem mondja az Úr műtetés nélkül, aki az én nevét hiába.
Igen, akkor a negyediket is tegyük hozzá. Márki.
Megemlékted az Úr napjára, vagy megszeretett?
Jó, melyik az Úr napja? Rúzsi. Miért a vasárnap, és miért nem a szombat, ami a hetedik nap a Biblia szerint? Igen, csak hangosan, mindenki olyan, mert Jézus vasárnap támad fel, ezért számunkra ez az Úrnak. Jó, akkor menjünk át a másik táblára, az ötödik parancsolatot, ami mindannyiótok számára nagyon kedves, azt kimondja el.
Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet te Urad, az Isten láttenéket.
Te mondtad úgy, hogy így legyen. Akkor a következő hármat nagyon jó sorrendben egy valaki mondja el. Jó?
Ne ölj, ne paraználkodj, és ne lopj.
És ne lopj. Jó a sorrend. A kérdés az, hogy mit jelent az a szó, hogy ne paraználkodj? Ne paraználkodj. Kristóf.
Ne legyél bűtlen.
Ne legyél bűtlen. Így van. Így a legegyszerűbb visszaadni. Akkor a kilencedik parancsolatot még gyorsan. Ki mondja el? András.
Ne tégy fel a barátod ellen, ha is tanulj.
Igen, és akkor már csak egy marad.
Megkívánod a tulajdonos házat, megkívánod a tulajdonos feleségét, és a szolgáját, és a szolgáló lányát, és egy részt, és a szomorát, és semmi önnel tesz a barátokat.
Így van, nagyon köszönöm. Jó, az Ószövetségből elég részletesen sok kérdést feltettem. Az apostoli hitvallás második része, ami számunkra nagyon fontos, magáról, Jézusról és az ő életéről szól. Gyorsan ide is pár kérdést hozzunk. Első kérdésem az, hogy mit jelent magának Jézusnak a neve? Az a név, hogy Jézus. Mit jelent? Attila.
Megváltó szabadító.
Megváltó szabadító. Mit jelent a Krisztus név, mert így is szoktuk használni?
Felkent.
Felkent. Mit jelent ez, hogy felkent? Mivé kente fel Isten Jézust? Márton.
Király,
ő,
pap.
Igen? Proféta. Három tiszte van. Jézus, mint király. Mit tesz? Mit tesz?
Uralkodik.
Uralkodik. Hol van az ő ural? Ez egy jó kérdés. Hol uralkodik? Mindenhol uralkodik. Nem csak a mennyországban, mindenhol uralkodik. És milyen ereje, hatalma, fegyvere van? A szeretetével. Jó. Jézus, mint főpap. Mit te? Mit tűnpa?
Feláldozta magát a kereszten.
Feláldozta magát a kereszten, ezzel kiváltott valamit, amit egykor a főpapok tettek. Mi volt ez elég?
A templom egy részébe, a szentek szentjébe, minden évben feláldoztak egy állatot, és akkor ez az áldozat, ez feloldozta az embereket a bűneiket.
Így van. Igen, és ezt váltotta Jézus ki a saját halálával. Jó, akkor még a prófétát mondjuk el, hogy mint próféta. Jézus, mit tesz, mit csinál? Márki.
Isten igényét.
Isten igényét hirdette, egész egyszerűen. Jó, Jézusnak az egész életét, munkásságát három nagy csoportba szoktuk szerni. Mi ez a három nagy csoport? Melyik ez? Igen?
Gyógyított, tanított és csodálkozott.
Gyógyított, tanított, csodákat tett. Kezdjük akkor a gyógyításokkal, gyógyításokat mondjuk. Egyet, kettőt, nem kell sokat. Itt az első.
Amikor Jézus letetett a földre, összekeverte a forral, rákent egy vakszonére, és látott.
Akkor gyógyított. Igen.
Amikor állat megtett.
leprásokat gyógyított meg.
Mikor egy pillanattal háttetőn keresztül leengedett
és leengedte Jézus elé és meggyógyította. Jó. Tehát gyógyítás történeteken kívül vannak olyan csodák, amik nem gyógyítás történetek. Ezekből is mondjuk egy pár. Egy párat mondjuk. Ami csoda. Kruzsinak. Hát például meghalt és fel, igen, a legkisebbet választottak az elejére. Például a vízen jár, ezen kívül csodát, Kristóf.
A víz borrá.
A vizet borrá változtatta, igen.
Amikor a halászat és a fogamátos mondta, hogy a másik oldalra is volt.
Igen, haláztak, nem fogtak semmit, másik oldalra dobták a hálót és tele volt. Jó. Akkor egy utolsó, akkor még a tanításáról beszéljünk Jézusnak. Jézus hogyan tanított, hogy értsék is az emberek azt, amit el akar mondani? Példázatokkal tanított. Szeretnék egy-két példázatot, legalább így címszavakban. Jó?
A magvető
példázata. Például a magvető példázata.
A búza és a konkoly.
A búza és a konkoly példázata.
A kovász.
Kovász, igen.
Mustárma.
Még?
Cékozó fiú
példázata.
A talentumok
példázata. Például a talentumok példázata. Jó, most ezeket nem fogjuk elmondani. Jézus így tanított, hogy megértsék őt. Jézusnak az életét, hogyha fel akarjuk egy vonalra fűzni időben, akkor vannak nagy ünnepeink. Ezeket mondjuk el, hogy mik ezek és mit ünnepelünk rajta. Melyik az első? Csak az elsőt kérdezem át. Mindenki tudja. Tessék!
A karácsony és a koszorú.
Karácsony, Jézus születése. Melyik a következő nagy ünnepünk, ami Jézus életével összefügg? A mai nap virágvasárnap, amikor Jézus bevonult, a következő héten sűrűsödnek az események, több ünnepünk is van. Melyek ezek?
Nagy csütörtök, amikor az utolsó vacsora.
Nagy csütörtök az utolsó vacsora. Igen, aztán utána hátpont. Igen, nagy péntek, még azt áruljuk el, mi történt nagy pénteken.
Jézus
keresztre feszítették, és utána van az egyik legnagyobb ünnepünk, vagy a legnagyobb ünnepünk. A húsvét. Húsvét után is menjünk tovább még egy kicsit, noha mi még időben előtte vagyunk. Húsvét után 40 nappal. Mi történik Jézus és a tanítványok között?
Jézus
mennybe menetelét ünnepeljük, akkor a tanítványokat megbízta valamivel. Mivel bízta őket meg? Mivel bízta őket?
Hogy ők kereszteljenek,
kereszteljenek és tanítsanak, és egy ígéretet fűzött hozzá. Mi volt az ígéret maga? Kristus.
Hogy elküldi a
lelkét. Hogy elküldi az ő lelkét. Ezt teljesítette 10 nap múlva. Melyik ünnep az? Igen, honnan vették észre az első alkalommal a tanítványok, hogy ott van Jézus köztük, de nem látható formában?
A tanítványok felül legyen feje fölött egy kis lannyelv, és benne egy fogában, amiben voltak fújtak.
Így van, igen. Mit éreztek maguk a tanítványok mindeközben? Hogy felbátorodtam. Jó. Még van egy olyan ünnepünk, ami nem Jézus életéhez kapcsolódik. Ez az ünnep, ez melyik, ami számunkra fontos? Kit választhat Fruzsináknak?
A reformáció
ünnepe. Egy dátummal egészítsük ki, meg azt is, ha lehet, hogy miért is ezen a napon ünnepelünk.
1517. október 31-én volt, és akkor Luther Márton egy 95 pontból állom.
Így van, igen, amiben ő megfogalmazta azt, hogy az akkori egyház miben tér el attól, amit Jézus tanított. Jó, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy így a kikérdezésnek így a végére is értünk, noha ők ennél sokkal többet tudnak, úgyhogy az ebédlő asztalnál mindenki őket kérdezgetheti a továbbiakban. Ez csak azért nehéz, mert tudni kell valamit kérdezni is. Tehát ők sok mindent tudnak, ha kérdezik őket. Ennek a résznek tényleg az volt a jelentősége mindannyiunk számára, hogy egy kicsit betekintést nyerjünk abban, hogy
ők valami ismeretanyagot is átvettek tőlünk, de ezzel meg kell tanulni élni is. És erre kértem az igehirdetésben is szülőket, hozzátartozókat, családokat, illetve erre készülünk itt a gyülekezetben mi is, hogy ennek lehessen folytatása. Ez volt az az öt kis kövecske, amit sikerült nekik átadni, ezzel kellene nekik küzdeni. A konfirmáció kikérdezés után szokott történni mindig egy olyan nagyon szép és megható esemény, hogy mindannyian fognak kapni ajándékba egy Bibliát a gyülekezettől, egy rövid bejegyzéssel, ahol egy személyes igét kapnak, amellyel ők innen útra indulnak. Ennek legyünk most a tanúi, és azt kérem, hogy ezt is imádságos lélekkel, akár meghatottan is, de próbáljuk követni. Jó, kérem, hogy ti álljatok föl. És mielőtt ezeket az áldásokat vennétek, azelőtt kérem, hogy azokra a kérdésekre, amelyekkel megerősítitek a konfirmációban a ti hiteteket, feleljetek most meg közösen hallható szóval. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény anyaszent egyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy Istennek ebben a szövetségében meg akartok maradni, követni kívánjátok Jézust, és vallást tesztek róla. Felejétek közösen, kijelentjük.
Kijelentjük.
Jöjjetek, közösen tegyünk vallást a hitünkről, mondjátok el hallható szóval az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszent egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
A hit pedig a remélt dolgokba való bizalom, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Amen. Azért tehát nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Amen. Gyermekségektől fogva ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba való hit által. Amen. Amit szem nem látott, fül nem hallott,
ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.
Ígéret és fogadalom tételetek után, és áldás vételetek után most én, az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, református anyaszentegyházunknak önálló tagjaivá nyilvánítalak benneteket, és felhatalmazlak titeket az úrvacsora vételére. És a gyülekezet közösségével együtt kérem az nagykegyelmű Istent, hogy se élet, se halál, se angyalok, se fejedelemségek, semmi ne szakíthasson el titeket Jézus szeretetétől. A konfirmációi fogadalom tétel után közös konfirmációi énekünket énekeljük a gyülekezettel együtt, a 434. dicséretünknek az első versét. Ezzel készülünk az úrvacsora osztásra is. Kérem, foglaljátok el a helyeteket, és a 434. dicséretünk első versét énekeljük. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Maradjunk a helyünkön ülve, és imádsággal készüljünk az Úrasztalához. Örökkévaló Istenünk, olyan jó tudni azt, hogy elgyengült, megfáradt lelkünket Te meg tudod erősíteni, és olyan jó az is, hogy mellénk tudsz állni imádságainkban, amikor gyermekeinkért könyörgünk, és végül olyan jó, hogy a Te testedet és véredet adtad azért, hogy nekünk ez az erőforrás mindig rendelkezésünkre álljon. Így kérünk, hogy áld meg a mi úrvacsora vételünket, az övékét is, akik először lesznek a Te vendégeid, és add, hogy ebből kegyelmet nyerjünk, bűnbocsánatot, kicsik és nagyok egyaránt. Amen. Most pedig halljuk meg, hogy miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úr Szent vacsoráját. Megvan írva Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. részének 23 és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek is előtök beadtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti éretetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, minek utána vacsorát volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Most nem fogok kérdéseket feltenni, hiszen azok a kérdések, amelyeket a konfirmáló ifjú testvéreink megválaszoltak, azok a mi kérdéseink is voltak. A hitvallást ők elmondták, és mi is velük együtt gondolatban meg elmondtuk. Nem marad más hátra, mint annak a kihirdetése, amely ilyenkor mindig elhangzik a gyülekezetben, hogy az Isten megbocsátja minden vétkünket az ő egyszülött fiáért, az Úr Jézus Krisztusért, és az örök élet reménységével éltet bennünket. Így vegyetek, így vegyünk most, legyünk az Úr asztalának vendégei, és vegyük magunkhoz Krisztus testét és vérét. Azt kérem a gyülekezettől, hogy először a fiatal, most konfirmált testvéreink jöjjenek az úrasztalához, ők veszik először az úrvacsorát, és ha ők befejezték és a helyükre kerültek, akkor ez a padsor, aztán ha ők is a helyükre kerültek, a másik padsor, és végül pedig a karzaton lévők fognak jönni az úrvacsora vételére. Erre készüljünk most együtt a 457. énekünkkel, 457. énekünktől folyamatosan fogjuk énekelni az énekeket. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Thank you.
Mielőtt visszatérnénk otthonainkba, azelőtt adjunk hálát az elvett jókért, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, legszívesebben most nem csak szemünkből csordulna a könyv, hanem a szívünkből is, azért a sok jóért, amivel megáldasz minket. Te látod a legjobban, hogy mennyi rossz dolog is történik velünk naponként, de ez a mai csodás ajándékod, ahol nem csak gyermekeinket, hanem mi magunkat is felöltözhettük az ünneplő ruhába, hogy téged dicsérjünk, hogy elvegyük tőled a kegyelmet, hogy bízzunk abban, hogy nincs olyan helyzet, ahol ne lennél ott a te segítségeddel. Ezzel az erővel és ezzel a reménységgel indulunk útnak, térünk vissza munkahelyeinkre, otthonainkba, küzdelmeinkbe, remélve és tudva azt, hogy te ott vagy mellettünk. Áld és szenteld meg életünket, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Fejezzük be együttlétünket Isten iránti hálával és énekkel, 471. énekünknek az első versét énekeljük, fel barátim drága Jézus zászlai alatt, 471. énekünknek az első versét énekeljük, utána az áldást vesszük. Fennállva vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.